Értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. Csütörtökön léptek hatályba a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A Magyar Közlöny augusztus 17-i számában megjelent és augusztus 20-án hatályba lépett módosítások célja a köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézményigazgatók munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolta, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt érintő ágazati egyeztetés fórumát a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény meghatározza, továbbá a köznevelésben közalkalmazottakat már nem foglalkoztatnak. Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a közneveléssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet is, amelynek célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése, emellett újra szabályozza a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat, írja az MTI. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint.
Az időjárásról.
Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtem haszonnal. Még két sör, így azonban lett egy kevés kespét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. Nem esett célt, pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimos akoti, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom szánalmas, amit csinálok. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal. Ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Alieneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom szánalmas, amit csinálok. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálunk. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltunk. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalunkkal, hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Svédasztalt, az Európa Rádió Miskolci stúdiójának magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm Önöket 2026. augusztus 22-én szombat délután. Röviden a tartalomról. Építészmérnök, költő, missziói gondnok, evangelizációs dalok szövegének szerzője, aki nem Istent kereste verseiben, hanem bizonyságot tett róla. Ő Füle Lajos, az 1940-es évek hitre hívó, hitben erősítő bizonyságtevője. Róla tartott előadást Dezső Attila, Sátoraljaújhelyi református lelkipásztor, Krisztus építésze címmel.
Az előadás után a nagy tiszteletű úrral készült beszélgetésünket hallhatják ebben az órában. Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendáriummal jelentkezünk. Az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!
Mindent adnék valakit, de magam küldöm el. Néha akarom, hogy mindenki jöjjön, de becsukom az ajtót. Néha elalszom a telefonon, mert senki nem felel. Csak kérdem, miért van így, már senki nem válaszol. De vannak ágai, és azt súgják, elképzelt szerelem. Néha kinézek az ablakomon, nem történik semmi. Rögtön lehúzom a redőnyöket, nem jön, aki kell. Néha fékezném az álmaimat, de ez az, ami szágúdik. És most jó lenne, ha itt lennél, s magaddal vinnél. De hogyha kérdeném, ha senki más nem felel. De vannak álmaim, és azt csúgják, elképzelt szerelem. Lehet, hogy soha nem érzem, s én soha nem kérlek, hogy ugyanúgy várj, mint én. Keress az álmaidban, és azt akarom, szeres úgy, ahogy én most is szeretlek téged, és ugyanúgy érzem, és ott várok az út végén. Kereslek álmaimban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én. Kinyílik az ajtó, akkor odaállhat még elég, ugyanúgy, mint rég. S akkor fékezném a vágyaimat, bár ez az, ami szágult rég. Ezért jó lenne, ha eljönnél, s magaddal vinnél. De hogyha kérdeném, már senki más nem felel. De vannak álmaim, és azt csúgják, ez egy nagy szerelem. Lehet, hogy soha nem érzem, s én soha nem kérlek, hogy ugyanúgy várj, mint én. Keress az álmaidban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én most is szeretlek téged, és ugyanúgy érzem, és ott várok az út végén. Kereslek álmaimban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, augusztus 22-e van, a Menyhértek nevenapja, de ma ünnepelnek Agaton, Barakon, Barakony, Boglár, János, Mária, Merse, Míriam, Timót, Timóteus és Zombor nevű hallgatóink is. Mindenkit Isten értessen, és azokat is köszöntsük, akiknek valamiért fontos a mai nap. Az események sorában először 1485-öt említi a kalendárium, mégpedig ennek az évnek augusztus 22-éjét, a Lancaster ház győzelmével véget ér Angliában a rózsák háborúja. 1531-ben Ján Tarnowski vezette lengyel sereg döntővereséget mért a moldvaiakra az Obertini csatában. 1667. augusztus 22-én 9. Kelemen pápa megerősíti Szerepcsényi Györgyöt az esztergomi érseki tisztségében. 1785-ben II. József király rendelete megszünteti az örökös jobbátság intézményét. 1837-ben ezen a napon megnyílik a Pesti Magyar Színház, későbbi nevén a Nemzeti Színház. 1853. augusztus 22-én Brüsszelben házasságot kötött II. Lipót belga király és Habsburg Lotaringiai Mária Henrietta belga királyné. 1864-ben a Nemzetközi Vörös Kereszt megalapítása volt ezen a napon, tehát augusztus 22-én. 1920-ban az első salzburgi ünnepi játékok megnyitója zajlott. Egy évvel később, 1921-ben a magyar hadsereg bevonul az addig szerb megszállás alatt álló Pécs-Baranyai területre. 1862-ben merényletet követnek el de Gaulle tábornok elnök ellen sikertelenül. 1985-ben pedig a British Air Tours 28-as járata felszállás közben kigyulladt a manchesteri repülőtéren. A tragédiában 55 ember vesztette életét. Még 1994. augusztus 22-én hivatalosan elfogadják Svédországnak a NATO-val létrejövő egyéni partnerségi programját.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Like a soldier with no armor, in the middle of the battle I was broken. It was only getting darker in the valley of the shadow. I was hopeless, I was hopeless. I never thought that I would ever see the day when every single chain would break or hear the voice of heaven call my name. Then Christ came, changing everything. He took my sin and shame away. Now every song I sing will be for him. Ever since the moment he walked in, then Christ came. I was searching for a reason to believe that I could ever really matter.
összegődő gondolat.
Enyém, tied, övé. Az első szó ebből a három birtokos névmásból szinte a legelső, aminek a jelentését megtanulja az ember. Már az egészen apró gyerek is tudja, mi az övé. Aztán következik a tiéd megértése és elfogadása. Persze vannak, akik egész életükben nem tudnak különbséget tenni az első és a második, sőt, a harmadik jelentése között, ezért vannak tele a börtönök, de ez más lapra tartozik. Rendben is van ez, mert ezen alapulnak kisebb-nagyobb közösségek, egész társadalmak, sőt, még a világ viszonylagos békéje is. Jól is hangzik. Az én játékom, az én könyvem, a te táskád, az ő biciklije. Felnőtt korban pedig az én házam, autóm, számítógépem, bankszámlám és így tovább. Azt is bátran mondhatjuk, hogy az én párom, édesanyám, testvérem, barátnőm, gyerekem. Sokszor láttam azonban, hogy aki ezeket kimondja, komolyan is gondolja, hogy a másik ember az övé. A tulajdona, mint a gyereknek a macia, akivel szabadon rendelkezhet, ha akarja, babusgathatja, ha akarja, földre dobja. Megszabhatja, mikor mit tehet és mit nem. Beoszthatja az idejét, uralkodhat rajta, magához láncolhatja, vagy esetleg tárgyként kezelheti. Gyakran láttam keresztény családokban is, hogy legtöbbször a gyerek esik áldozatul ilyenfajta mindenre rátelepedő szeretetnek, amire régen azt mondták, majom szeretet. Mindig velem, mindig szem előtt, mindig csak mi, és minden és mindenki kívül maradhat, vagy éppen kívül kell maradnia. Azt kérdezi a Szentírás, mit van, amit ne kaptál volna? Tudomásul kell venni, hogy semmi, és ebbe beletartoznak a szeretteink is. Az én gyerekem, meg a tiéd, bár megszokott, hogy amikor aranyos és jól teljesít, akkor az enyém, ha meg hibázik, akkor a te gyereked, de vegyük tudomásul, hogy mindenek előtt az övé. Bizományba kapjuk őket, mert aki adta, megbízik bennünk, ezért szerethetjük őket. Céllal adja, s amit így ad az Isten, azzal előbb vagy utóbb el kell számolnunk. Enyém, jaj de jó, a tied is, ketten tudunk örülni neki. Felelősek vagyunk érte, mert első renden az övé.
Szegődő gondolat.
Sanctuary.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. augusztus 22-én szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, ezt közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, amit 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatás forgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A miniszter úgy fogalmazott, a vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjanak az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgoznak, hangsúlyozta a tárcavezető. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, ezt is közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz európai uniós forrásból valósul meg, több mint 58 milliárd forint értékben. 324 kilométer utat érint a beruházás, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsod-Abaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdú-Biharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait, fogalmazott a miniszter. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Január óta 211 új kliens érkezett a Miskolci Drogambulancia Alapítványhoz. Tavaly 64 alkoholbeteg kereste fel a drogambulanciát, és több mint 30 olyan függő, aki többszer együttes fogyasztása miatt kért segítséget. Az év első felében is nagy hangsúlyt kapott a prevenció, iskolákba látogattak az alapítvány munkatársai, és fogadnak is érdeklődő fiatalokat a drogambulancián. Dobos Tímeát, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnökügyvezetőjét hallják.
Nagyon sok köztük az önként jelentkező, akit nem küld a rendőrség, aki nincs már olyan állapotban, hogy mondjuk egy orvos küldje hozzánk, tehát aki magától felismerte azt, hogy valamit változtatni kell az ő életén. Rengeteg az a kliensünk, akik hatósági eljárás miatt kerülnek be hozzánk, őket a rendőrség küldi, akit kis mennyiségű kábítószerrel fog el a rendőrség, nekik felajánlják, hogy egy fél éves elterelő foglalkozáson részt vehetnek. Az ő számuk is hatalmas, és hát rajtuk kívül vannak azok, nem csak kábítószerfüggőket fogadunk, hanem alkoholfüggőket, gyógyszerfüggőket, viselkedésfüggőket, és a viselkedésfüggő közé tartozik a játékszenvedéllyel küszködő emberek. A 2025-ös adatokat tudom mondani. 383 új kliensünk érkezett 2025-ben, és 9 hozzátartozó. 64-en alkohol, 33 olyan kliens érkezett hozzánk, akik sokszer együttes használata miatt, 13 a gyógyszerfüggőség, és a játékszenvedély miatt is érkezett hozzánk 5 fő a tavalyi évben. Ez a szám, ez most egy kicsit több lett, 2026-ban 23 játékfüggő keresett már fel bennünket. És hát ez köszönhető annak, hogy egy pontja vagyunk mi is. A játékhatárokkal információs pont lett a Drogambulancia Alapítvány, az ökumenikus segélyszervezet felkérésére vállaltuk, hogy igen, hiszen eddig is voltak játékszenvedély függőink, így aztán nagyon szívesen mondtunk igent.
Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. Idén 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét hallják.
Negyedik alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt az összes program, és őt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy nulladik napot is megszervezünk rengeteg programmal. A művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészült, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Arszakra Fesztivál iránt. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városba, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Arszakra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás.
A fesztivál mottója idén Jeremiás próféta könyvéből, reményt és jövőt adok nektek. Juhász Ferenc pasztorális helynököt, a Mindszenti plébánia plébánosát hallják.
Én a jövőt emelném ki, mert ugye a remény az a keresztény alapértékek egyike, erények egyike, de én a jövőt emelném ki. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy legyen jövőképünk, pozitív jövőképünk, hiszen azt gondolom, hogy mindenki idős és fiatal egyaránt a jövőbe szeret tekinteni, és úgy vélem, hogy a Jeremiás próféta által megfogalmazott Úr üzenet, hogy reményt és jövőt adok nektek, ez mindenkor embere számára, és a mai kor embere számára, és a mai miskolci ember számára is egy nagyon-nagyon fontos üzenet, és egy olyan ígéret is egyben, hogy ha Istenben bízunk, Istenre tekintünk, akkor a reményünk és a jövőnk is biztosítva van.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
Öröm nélkül maradt, elszálltak a felhők. tartanak, de az én életem öröm nélkül marad. Elszálltak a felhők, tiszta lett az ég, de az ugó vihar visszajöhet még. Bár lehetnék én egy könnyű kis madár, ha érzi, hogy jön a hideg tél, messze száll. Bár lehetnék én egy könnyű kis madár, ha érzi, hogy jön a hideg tél, messze száll. Na 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 na.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, építészmérnök, költő, missziói gondnok, evangelizációs dalok szövegének szerzője, aki nem Istent kereste verseiben, hanem bizonyságot tett róla. Ő Füle Lajos, az 1940-es évek hitre hívó, hitben erősítő bizonyságtevője. Róla tartott előadást Dezső Attila, sátorraújhelyi református lelkipásztor, Krisztus építészet címmel. Az előadás után Jászter Beáta beszélgetett vele.
Miért olyan jelentős, mint református ember és mint református költő a hívő ember életében Füle Lajos?
Hát legelőször talán azért, mert a második világháborúnak a nagy világégése előtt születik, 1925-ben. Átéli azokat az időszakokat, amikor az ember szabadon járhatott a templomba, és nem kellett. És átéli a nagy ébredési időket, a Betánia céje keretein belül. Átéli azt, amikor bombáznak, amikor meghalnak mellette. Maga a megtérés története is valami rendkívül különleges, hogy ment az édesanyját meglátogatni, és aztán a vasútállomáson éri őt utol egy bombázó kötelék, és zúgnak a nagy bombázó repülőgépek, és kinéz magának egy fát, hogy ő hova fog majd elmenekülni, és ott annak a tövénél meghúzza magát, amíg elvonul a veszedelem, és hatalmas nagy zuhanásokkal, durranásokkal földre vetődik, megindul a bombázás, nem jutott el a fáig, és pár perc után felnyitja a szemét, körülnéz, körülötte 9 bomba tölcsér volt, ő az egésznek a közepén van, és az a fa, ahova ő menekülni akarta, vagy a menedékét akarta vetni, az már nem volt sehol. És megindul a Betánia céján keresztül, egy ébredési mozgalmon keresztül Füle Lajosnak a Krisztussal való járása. Építészmérnök lesz, de mégis talán az élete egésze arról beszél, hogy nem ő épített az Istennek házat, hanem Isten épített neki örökké való hajlékot a mennyek országában, és ennek a, mondjam így, hogy a tükrei, a kis árnyékai, a kis szilánkjai azok, amik a verseiben megláthatóak, és annyira életközeliek Füle Lajosnak a versei, annyira tömörek, annyira evangéliumiak, annyira ébresztőek, hogy nagyon nagy szükség lenne a református egyházunkban, az egész kereszténységünkben komolyan venni azt, amit ő szinte majd egy évszázadon keresztül, 90 éven keresztül itt elénk adott.
Hildíjas, Ibüldíjas építész, de azt is írja a magáról, hogy ez mind semmi. Mm-hmm. Tehát annyira nem érdekelték a földi elismerések, annyira csak egyfelé nézett és egyfelé tartott. Talán ezt is meg kéne tanulnunk tőle.
Igen, azt hiszem, hogy nagyon jól fejezi ki azt az életlátást, életfilozófiát, amit Jézus Krisztustól kapott, az egyik kis verse, a Kacatok című verse, amit talán el is olvasnék most. 1998-ban írja ezt a versét, visszatekintve az ő életére. A vitrinemben érmek, bronzplakettek, kitüntetések idézik a múltat. Érdemeim. Mik régen megavultak, azok istánkik irigylői lettek. Jelek, miket majd sorsukra hagyok. Élettelen, szegényes kacatok. És van egy másik verse is, ugye nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk nagyok lenni, szeretnénk, ha doktorok lehetnénk, hogyha nem tudom hány ezerszer idéznének bennünket, és ez a Füle Lajos bekerül a lexikonba, és van egy négy sorosa, a Lexikon című, azt mondja, a lexikon és benne a nevem. Szép, persze szép, tán irigyelnek érte, de az a másik könyv, a mennyben, fenn, tartalmaz-e? Elég a Krisztus vére. Szóval, amit meg kellene tanulnunk talán ma, az minden hívő embernek az élet filozófiája, hogy ha én Krisztusban vagyok, akkor nekem ez elég. Több éneket is írt Füle Lajos, hogy az egyik az, hogy királyi gyermek vagyok én, van nékem koronám, megváltom, kegyelme enyém, nem félek soha már, Jézussal járom utamat, megfogva a kezét, királyi gyermek vagyok én is, nekem ez elég. Ez mindenre elég, Krisztus mindenre elég, és majd akkor fogjuk ezt tudni, amikor majd tényleg leéltük az életünket, és visszatekintünk az életünkbe, és ha megkaptuk az örök életnek az ajándékát, akkor azt fogjuk mondani, hogy mennyi mindenért futottam, mennyi kacat van az életemben, holott itt van az egy fontos, az egy lényeges Jézus Krisztus, ő elég mindenre.
Nem volt könnyű, gyerekkora bár szerető családba született, de hamar vesztessé vált, aztán a fiatalkorát a háború rombolta szét, aztán a fiatal munkás éveit meg az államhatalom keserítette meg, hiszen előadásában elmondta nagy tiszteletű úr, hogy ott van a jegyzőkönyv, ami leírja, hogy hogyan figyelték meg őt, de hogy egy olyan álhatatos, szilárd hitű, kitartó ember volt, aki tényleg példát mutathat a keresztény embereknek is, de én szerintem nem csak a keresztény embereknek, minden embernek.
Igen, azt gondolom, hogy amikor az Úr Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, akkor ezt az Úr Jézus véresen komolyan gondolta, és ezt azt hiszem minden igazán átadott szívű keresztény ember megéli az élete során. Üldözik Füle Lajost fiatal korában, amikor megtér, akkor a Betánia céljebe csatlakozik, és aztán abban a Betániában beemelik majd egy év után olyan szolgálatokba, amiben bizonyságot tesz fiataloknak, fiúknak, iskolásoknak, egyetemistáknak is, meg hát egyszerű embereknek és felnőtteknek a Krisztusban kapott örök életről. És ez az az időszak, az 1940-es évek második fele, a háborúban azért nagyon sokan meghalnak, lelkipásztorok is meghalnak, az előző generáció nyugdíjba megy, és nagyon sok gyülekezetben alakult ki olyan, hogy hát a nyugdíjas lelkész még ott szolgált, de már nem bírta a szolgálatnak a terhét, és egy ilyen dunántúli gyülekezetbe hívják meg Füle Lajost, annak idén az ifjú, fiatal, betánista, ébredési, lánglelkű, szeráflelkű Füle Lajost, hogy menjen és segítsen, és hát megy is, és segít, gyerekeket összeszedi, a fiatalokat összeszedi, vallásos esteket tartanak, evangelizációkat tartanak, bibliaórákat indítanak, tehát beindul a gyülekezet, nagyon örül mindenki, de hát ez maga visszaemlékezéseiben mondja, hogy a szomszéd lelkész, aki már akkor a pártnak a kiszolgálója volt, feljelentette őket. És hát nagyon hamar el is paterolják őket abból a gyülekezetből, az idős lelkészt is, őt magát is, és aztán majd ez a lelkész lesz ennek a gyülekezetnek a vezetője. Tehát meg kell élnie azt is, hogy a sajátjaim is ellenem fordulnak. Nem tudnak mit kezdeni a megtéréssel, nem tudnak mit kezdeni az Isten áldásával, nem tudnak mit kezdeni az ébredéssel. Visszaemlékezésében elmondja, hogy olyan sokszor szektásozták, olyan sokszor azt mondták, hogy rajongó, hogy mindenféle rosszat ráírtak, de mégis azt lehet mondani, hogy rajta keresztül adott Isten nagyon sokszor lelki frissülést, elég a verseit olvasni, erről szól az ő missziói gondnoksága is, és hát még nagyon sok minden. És hát ugye egy ateista államban, vagy egyre inkább ateista zálódó álomban kellett neki, mondjam így, hogy irodistaként is, meg mérnökként is megélni a mindennapjait. Úgy emlékezik vissza, hogy mint a malomkövek olyanok voltak az ő munkatársai, hogy állandóan gyötörték, kínozták, összetörték, és nem győzött újra és újra Krisztusba kapaszkodva valahogy, hogy új erőre kapni. Tehát üldöznek az egyházamban, üldöznek a munkahelyemen, nincs nyugodt helyem, csak az otthon, csak a család, amiből nagyon-nagyon sok erőt merített ez a Füle Lajos.
Az az érzése az embernek, ha az ő verseit olvassa, hogy nem Isten kereső versei vannak, hanem Isten listáról bizonyságot tevő versei, a Sakkfigura című verse nagyon megérintett a mai napon.
Igen, hát miután a Betánia az egy olyan ébredési közeg volt, amit Isten lelke megengedett a református egyházban 40-es években megtörténni, ott százakot, ezrek jutottak üdvösségre. Bodrog közben még számos olyan gyülekezeti tagom volt, akik a Betánia ébredésében kaptak örök életet a Krisztusba vetett hitük által, hit által, kegyelemből, és nagyon sokan idéztek régi énekeket, halleluja énekeket, ugye ez az a halleluja énekeknek az időszaka, és valóban nem lehet más, egy hívő ember csak újra és újra bizonyságot tesz arról, hogy mindent a nagy intéző, a nagy tervező intéz, és sehova nem mehet az ember, csak ahová az a nagy intéző a kezével teszi. Akkor én, ha ennyire megérintette a Sakkfigura ez a címe, akkor ezt most elolvasom. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, Uram. Lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod. Király lenni sosem akartam, bástyának se lennék, jó tudom. De jó a te kezedbe lenni, s odaállni, ahova csak akarod. Ahova bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg kegyelmesen új jelt nem átkezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha, ne talán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, Uram.
Most ünnepeltük volna a 101. születésnapját, hiszen 1925. áprilisában született. Itt van velünk a verseiben, és olyan jó, hogy van mihez nyúlnunk. És nagyon szépen búcsúzott ő ettől a világtól, és szép hosszú életet adott neki a Teremtő.
Igen, én nagyon fontosnak tartottam azt ezen az estén, hogy idősebb testvérek is, akik jelen vannak, lássák meg azt, hogy el lehet menni szépen ebből a világból. Van két olyan verse, ami nagyon szíven ütött itt sokakat, többen meg is könnyezték. Az egyik az, amikor azt mondja, hogy minden, amit a temetésemben elmondanak, azt nehogy elhiggyétek, mert az mind ilyen kitaláció. Az a címe, hogy a nekrológban. A nekrológban szeplőtlen leszek. Olvassátok, de nehogy higgyetek neki, hamis lesz, túlzó, mindolyan. Jézus beszél csak rólam komolyan, ki tudta, Füle Lajos, milyen hitvány alak, és ezt mondta, mégis megváltottalak. Nagyon fontos, hogy talán ezzel tudjunk kimenni ebből a világból, hogy nem az, hogy ki lettem, mit lettem, hány kacatom van ebben az földi életben, hanem az, hogy megváltottja vagyok az Úrnak. És nagyon jól felkészíti az olvasóit arra, hogy hogyan készüljenek akkor, amikor az Isten magához hívja őket. Ez a címe a versnek, nagyon rövid, ha menni kell. Ha menni kell, mondj rá majd igent, mint aki rég tudja, hogy ez a rend, ha menni kell. Ha menni kell, utathoz kéri erőt, s hálával állj meg majd az Úr előtt, ha menni kell. Ha menni kell, ne vigy mást, csak hitet. Nem leszel ott hiával semminek, ha menni kell. Hit nélkül lehetetlenség tetszeni az Istennek, olvassuk a Zsidókhoz írt levélben, ezért talán a legfontosabb, hogy egyetlen egy dolgot vihetek. Hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia, általa és benne van örök életem, és ha ezt hiszem, akkor mindent értek.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dezső Attila, Sátor Alyaújhegyi református lelkipásztorral, Jászter Beáta beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svédasztal című műsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 20. és 21. verseiből hallgassuk meg. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Isten országa úgy van közöttünk, úgy van bennünk, hogy Jézus Krisztus itt jár közöttünk. Nem veszik észre a farizeusok, elmulasztják a lehetőséget. Milyen fájdalmas lesz számukra, és milyen fájdalmas lehet azon emberek számára, akik a Jézussal való járás lehetőségét elodázzák, elmulasztják egész életükben. Amit Jézus az ő kérdésükre feleletképpen ad, az nem is csak egy kijelentő módban való megállapítás, hanem egy nagy-nagy felhívás is. Isten országa ti bennetek van. Na, lássam. Látszik? Isten országa hogyan valósul meg? Kettős módon. Először rejtetten, csak azok számára lesz világossá, akik hitáltal vele járnak, akiknek szeme, életük vakságát látássá alakította a mennyei doktor, az áldott orvos. Így lett Saulusból a damaszkuszi úton, meg Damaszkuszban a háromnapi hájogos szemű, azelőtt vakságban élő Saulusból Pál. Jézus benne van a hirdetett igében. Az ő szava szól, és lesz élővé, és tesz élővé minket is, ha rábízzuk magunkat. Aztán az ő munkája, ha úgymond rejtetten is, ki van ábrázolva a látható igében, a keresztség sákramentumában, a vízben. Aztán a kenyérben és a borban, az úrvacsora sákramentumában, mint látható ige. Látom, mit tett Jézus értem. Lemosta a bűneimet, hogyha azok skarlátpirosak voltak, hófehérré legyenek. Ti már tiszták vagytok az én beszédem által, mondja tanítványainak. Odafordul a farizeusok felé, mert szükségük van, hogy tisztán lássanak. Ebben a mai türelmetlen világban is Jézus azt mondja, hogy amikor eljön, az úgy lesz nyilvánvaló, hogy megtetszik az ég egyik végétől, egyik aljától a másikig. Még azok is rá kell tekintsenek, akik őt átszegezték, és mindenki meg kell majd álljon ő előtte. Akkor ott már nem lesz silabizálás, számítgatás, de jaj, késő lesz azok számára, akik elmulasztják az időt, az alkalmakat a leborulásra, az előtte való hódolatra, akik hálátlanul élnek, élünk. A mai ige magyarázat Sebestyén László Ede, Köröstárkányban szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.